Kedves jó testvéreim, a szerzetesekre és a szerzetesi közösségek életére gondolva folytatjuk elmérkedéseinket ebben a Szent Rita 9-ben, amiben elérkeztünk a szerzetesi fogadalom második tételéhez, a tisztasági fogadalomhoz. Tudjuk, hogy minden szerzetes férfi és nő, minden fölszentelendő pap fogadalmat tesz Istennek, hármas fogadalmat, mégpedig szegénység, tisztaság és engedelmesség. Amikor erre térünk, akkor egy kicsit úgy kíváncsian, mégis egy elfogadottan, sőt, talán úgy gondolom, az emberi lelkekben előítélettel vagyunk ez iránt. Úgy gondoljuk, hogy úgysem lehet ezt teljesen megvalósítani, ez csak egy külső valami, amire azért van szükség, hogy megkülönböztesse azokat a közösségeket, akik az Istennek szentelt életet megvalósítják. Most azért próbálunk egy kicsit tapasztalatokból, meg élményekből valamit előszedni, hogy valójában mi is az a tisztasági fogadalom, mi is az, amire az Úr azt mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Az Úr Jézus tehát boldognak nevezi a tiszta szívű embert. És ezt a tiszta szívű embert, akit megtalálunk a szentek között, különösen van néhány szent, például Lizziói kis Szent Teréz, aki azt mondotta, ő úgy érzi, hogy soha életében súlyos bűnnel nem bántotta meg az Istent. Tehát a kegyelem állapotát őrizte egész életében, mindig oda tudta adni magát teljesen Jézus Krisztusnak. A szerzetesi fogadalom az nem, hogy minden előkészület nélkül egyszer csak valaki elhatározza, hogy én most leteszem ezt a hármas fogadalmat, attól kezdve szerzetes vagyok, hanem bizony egy hosszú előkészület után történik. Nem csak, hogy vannak próbaidők és noviciátus, de a szerzetesi ruhába való beöltözés, és aztán jön az ideiglenes egyéves fogadalom. Tehát egy évre fogadja meg a hármas fogadalmat, mert megpróbálja saját magát, hogy hogyan tudja megtartani. A fogadalom nagyon fontos. A fogadalom az azt jelenti, hogy az ember Isten előtt bűn terhe alatt valamit megígér. Tehát, ha nem tartja meg, az külön bűnt jelent az ő lelkében. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy kegyelem legyen számára, nem pedig egy nehézség. Ezt gyakorolja az első esztendőben. Utána jön a három évre szóló fogadalom. Az már hosszabb, abban már gyakorlata van, abban már érzi, hogy valamit megvalósít abból, amit kezdettől fogva őrizett a szívében. És végül pedig az örök fogadalom, ami azt jelenti, hogy ezt a hármas fogadalmat ő megtartja haláláig, sőt a mennyországban is. Szeretném elmondani azért, mert sokaknak van erről ferde elgondolásuk, és azért valahogyan egy kicsit talán hasonlattal megvilágítva, sokszor mondtam jegyeseknek is, meg a szerzetes életre készülőnek is, hogy tulajdonképpen ez a kettő hasonlít egymáshoz. Ezen mindenki elcsodálkozik, hát hogy? Nem úgy van, hogy vagy megházasodok, vagy szerzetes leszek. Bizony, ez a kettő hasonlít egymáshoz. Mert amikor fiatalok megismerik, meglátják egymást, megszeretik egymást, ők attól kezdve számítják azt, amire készülnek egy életen át. Utána következik az eljegyzés, amikor bemutatják a társukat a családnak, de akkor mindig csak rövid fogadalom, még mindig föl lehet bontani. És a házasságkötés az az örök fogadalom, amikor már holtamiglan, holtáiglan együtt maradnak az életben, egymás lelkét és testét megszeretve. Vajon hogy van ez a szerzetesnél? Ugyanígy. Mikor fölébred a hivatás, akkortól kezdve az ő titka, hogy Jézusban szerelmes. Úgy mondanám, vagyis inkább úgy mondanám, úgy fejezném ki, Jézus ügyében, Jézus életében, Jézus feladataiban szerelmes lesz az a lélek, és úgy gondolja, hogy anélkül, hogy azt szolgálná, azt szeretné, azt megvalósítaná, nem tudja az életét másképp megtenni. És ezt próbálja ki, akár a papi szemináriumi életben, akár a novíciátusban, vagy az ideiglenes egyéves fogadalom alatt, hogy vajon tényleg az-e az ő élete, amire elszánta magát. És akkor az ünnepélyes fogadalomtétel, ugye az eljegyzés, vagy pedig az örök fogadalom a házassághoz hasonlít, ami végleges és visszavonhatatlan. Azt mondja, a papszentelés által is, ha valaki pappá szentelnek, az már többé nem pap. És ha tudnak a hívek olyan valakit, aki elhagyta a papi hivatását, az akkor is pap, aki is hite hagyott pap, sajnos van ilyen is körülöttünk. De mégis, most nézzük azt, szeretném megvilágítani azzal, hogy vajon hogyan van is ez. Hát hogy történik ez, mert ugye nem mindenki tudja elképzelni. Ez úgy van, hogy nem egy életre szóló önmegtagadást begyakoroljuk. Nem úgy van, hogy ideiglenesen azért, hogy hát akkor mégis megváltoztatva, mégse úgy élek, tehát begyakoroljam a tiszta életet. Ha nincsen pozitív vonzódás, ha nincsen szeretet Jézus iránt, ha nincsen szerelem Jézus ügye iránt, akkor nem tudja megvalósítani. És ehhez kellene példaképek. Igen, amikor beszélünk a Szent Család életéről, így kell kifejeznünk magunkat. Tulajdonképpen a szűzanya, mikor megkapta az Úr Jézus édesanyja legyen azt a hivatást, akkor ő Jézus ügyében szerelmes lett. Egyszerűen nem tudott másra gondolni, mint arra, hogy hogyan valósítsa meg az Isten szándékát. Egyszerűen nem tudott másképp élni, mint hogy azt tegye, amit az angyal üzenetével ő megfogadott, amit kimondott egyszer, azt az életén át megvalósítsa. És ő neki nem kellett próbaidő, mert neki a próbaidő volt az előző élete, amikor úgy gondolta, és ezt hittudósok mondják, hogy fiatal lány létére pedig abban az időben nagyon nehéz volt ez, hiszen aki nem ment férhez, azt nem tekintették embernek, de ő úgy gondolta, hogy ő tiszta életet él azért, hogy Isten elküldje a megígért megváltott, akit a prófétáknál olvastak és tudtak. És ezzel jutalmazta, ezzel tüntette ki az Úristen, hogy neki adta ezt a feladatot. És ő akkor is, amikor nehéz volt, mert bizony nem csak azért volt nehéz, mert nem tudta összeegyeztetni, hogy hogy lehet az Isten gyermeket üldözi, hogy lehet azt elképzelni, hogy neki szegény sorsa van, pedig a leggazdagabb a világon az Isten annak a gyermekét hordozza, mert ő úgy gondolta, ha Jézus így akarja, akkor így jó. De lebontva ezt arra az időre is, amikor Jézus tanított, és a szűzanya és a többi rokonok jöttek, hogy beszélni akarnak vele, és akkor azt mondta az Úr Jézus, az én anyám és testvéreim azok, akik hallgatják Isten szavát, és meg is tartják azt. Gondoljuk el, hogy vajon ha mi lettünk volna a szűzanya helyébe, vajon rajongtunk volna annyira Jézus ügyéért, hogy minden anyai fájdalmat legyőzze, minden nehézséget, boldogok lettünk volna ezekért a szavakért. Na ez az, amit megpróbálja megvilágítani, hogy igazából mi a tisztaság fogadalmának a boldogsága vonzó ereje. Egy nagyon érdekes történt velem már így, idősebb pap koromban, hogy ugye akkor már egy idős asszony azt mondja nekem, hogy hát ő nem érti ezt a celibátust, nem érti ezt a tisztasági fogadalmat, mert milyen jó lenne az egyházban, hogyha a papok nősülnének. Már csak azért is jó lenne, azt mondja, mert akkor olyan jó gyerekek születnének, mennyivel több jó katolikus gyerek lenne. És akkor én hirtelen, hogy kihozanítsam ebből a logikájából, Ezt mondtam neki, de aztán meg is magyaráztam, hogy miért. Mondtam neki, tudja, hogyha a Szent Atya, a római pápa kötelezne rá engem, hogy nősüljek meg, akkor írnék Rómába, fölmentést kérnék ettől a törvénytől. Hát erre teljesen elcsodálkozott, hogy miért. Hát mondom neki, azért, mert tulajdonképpen nem szabad ezt úgy elfogni, hogy ez egy önmegtagadás, nem szabad ezt úgy felfogni, hogy ez egy nehézség, amit én heroikusan egy életen át megvalósítok, és akkor vagyok jó az Isten előtt, hanem valahogy úgy kell elfogadni, mint ahogy amikor a fiatalok megszeretik egymást, és úgy gondolják, hogy egyik a másik nélkül nem tud élni, úgy gondolja, hogy minden nap vele szeretne lenni, örökké vele akar élni, ezt a lelki odaadást, ezt a figyelmet, ezt a szeretetet, ezt a szellemi teljességet és lelki teljességet, amit később a testi együttlét is beteljesít, ezt viszi magával az Isten szeretete, az Isten ügyének a szeretete. És azért csodálatos ez a kapcsolat az Isten és az ember között, mert akkor pozitívvá változik ez az igazán, amit mi sokszor úgy gondolunk, hogy negatív önmegtagadás. Igen, nagyon fontos, testvéreim, hogy mindenki magából indul ki. Ezért nem csak az értheti meg, aki szerzetesi fogadalmat tett, nem csak az értheti meg a tisztaságot, hanem az is, aki családban él. Először is azért, mert a családi életben a hűség nem is olyan könnyű. Ha valaki csak úgy akarja megőrizni a szeretetet a családban, hogy heroikusan minden kísértést legyőzött, mindenhol a félek, mert jaj, hát ha elcsábít engem, annak nem fog sikerülni. Valahol egy odaadó, egy rajongó szeretet nincs, akkor nem tudja megvalósítani. És ugyanígy van az Isten szeretetben. Ha igazából nem mindene az, amire vállalkozott, akkor nem tudja megvalósítani. És amikor ezt elgondoljuk, és erről elmélkedünk, akkor ne felejtsük el, hogy magunkból indulunk ki. Lehet, hogy másképp gondoljuk, lehet, hogy jót akarunk, mint ez az asszony, aki mondta, nem volt rossz az ő elgondolása, csak mégsem volt az Isten szándéka szerint. Éppen ezért említettem ezt a Tűzanyának a találkozását az ő szent fiával. Nem volt rossz az, hogy ő akart beszélni a fiával, hogyne. Hát rengeteg megbeszélni valója volt. De amikor Jézus azt mondta, hogy az az első, hogy mindenki Isten szeretetében éljen, és aki hallgatja és megtartja, abban a pillanatban megvilágosodott, hogy ez az ő élet célja. Mikor nekünk valami jó elgondolásunk van, vagy jónak hitt elgondolásunk van, de találkozunk az evangéliumban egy más tanáccsal, például a szegénység, a tisztaság, vagy az engedelmesség erényének a jó tanácsával, akkor mi abban a pillanatban azért tudjunk rajongani. És azokat a részei ezeknek a jó erényeknek és tanácsnak tudjuk megtartani, ami ránk vonatkozik. Az állapotbeli tisztaságot, a bűntelen életet, a jó feltételezést másról. Milyen érdekes az ember, milyen könnyen tudja taglalni, és úgy el is hiteti magával, hogy én csak azért mondom, hogy más tanuljon belőle, és elkezdi a másik embernek a hibáját taglalni. Mennyivel jobb lenne az, hogyha én a szépséget, az örömöt, a tisztaságot, a boldogságot sugároznám magam körül, hiszen én feltételezem, hogy mindenki szépen megvalósítja az életet azért, mert én belül tiszta vagyok. Testvéreim, ez legyen a lelki tisztaságnak a tanúsága, hogy induljunk ki magunkból, és ha észreveszünk magunkon, hogy másról rosszat feltételezünk, akkor először tartsunk bűnbánatot. Olyan érdekes volt nekem az első plébánosom, amikor új misés voltam, beszélgettünk sokat a papi hivatásról, beszélgettünk sokat a hívekről, és bizony előfordult az, hogy hibákat is meg kellett beszélni. És soha nem mulasztotta el, mindig azt mondta, még latinul mondta, emlékszem, tu autem domine miserere vobis et nobis, vagyis azt mondta, Uram, irgalmaz neki, hogy ő elkövette, és nekem, hogy észrevettem. Testvéreim, Ez egy olyan igazi imádság, amit egy életre megjelentkezhetünk, hogy irgalmazzon mindenkinek az Isten, azt kérjük, de irgalmazzon nekem is, hogy mások hibáját észrevettem. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában.